A groteszk és az irónia ugyancsak néha-néha jár kéz a kézben a humorral, Bocskai Vince szobrai azonban úgy tárják elénk az emberi gyarlóságnak minden vetületét, hogy elnézően és élvezettel mosolygunk mindazon, amit az elénk helyezett görbetükörben látunk. Pedig a szembesítés olykor kíméletlen. Bocskai Vince mesteri módon helyezi el fricskáit történeteiben, emberi figuráiban. Alakjai összetéveszthetetlenek. Az emberi test, a női idomok elnagyolt és kidomborított részei maguk is annak a görbetükörnek nagyításaképpen köszönnek vissza, amelyet a művész léptennyomon kihelyez. A nőiséget jelképező, a Willendorfi Vénuszokra hajazó idomok hangsúlyozása Bocskai Vince egyik sajátja. Nem csak a női szépség, az anyaság és az életet jelentő nagybetűs nő előtt tiszteleg, hanem a test, a torzó kifejezés formájának alapját is képezi. A női test szépsége végtelen változatban alakul. Pompázzon, az a bronz nemessége által, vagy égetett kerámiában, fában. Bocskai Vince mindhárom anyagban kifejezi magát, a téma függvényében váltakoztatva az anyagot. Kis plasztikái hosszas érlelődés után törnek elő belőle és születnek meg. Az élet, a mi hétköznapi életünk, társadalmunk történései szülik őket. A művész szűrője által pedig mesteri módon tárja elénk véleményét a világról. Szimbólumai utalásai mindig a megfelelő helyre kerülnek, mindig oda szúrnak, ahova kell. Bocskai Vince köztéri alkotásai ugyanolyan egyéni módon alakulnak, akár csak kis plasztikája. Az elmúlt 35 évben nem csak térségünket, hanem Magyarország városait is ellátta köztéri alkotásokkal, egyházi és irodalmi személyiségekkel, közéleti és politikai szereplőkkel. Mindegyikük általa kelt életre. Olyan jegyeket hordozva, amelyek az egyéni művészi jegyekkel ötvözve éltetik tovább őket városaink terein. Bocskai Vince gyűjteményes kiállítását itt Marosvásárhelyen egy szovátai tárlat előzte meg, 75. születésnapja apropóján. A művésznek akármilyen hihetetlen, ez a harmadik egyéni tárlata. Természetesen csoportos kiállításokon rendszeresen részt vesz. A megmutatkozás fontos, az egyéni tárlatok szervezésénél azonban az alkotó munka élvezete sokkal nagyobb jelentőséggel bír számára. A következőkben Bocskai Vince szobrászművésszel beszélgetünk mindarról, ami alkotás, forma, mondani való.
Ezt a kiállítást én 70 éves koromban akartam megoldani, csak hogy én általában mindig 5 évvel magam mögött járok. Ezért kellett 75 éves koromig várjak, hogy létrehozzam. Azok a tárgyak, amiket ide én felsorakoztattam, akkor jöttek létre, amikor kikívánkoztak belőlem, és úgy, ahogy kikívánkoztak. Én tulajdonképpen rapszodikusan dolgozom. Sosem követek semmiféle logikus folyamatokat. Ahogy a munkásságom besorolása tekintetében sem érdekeltek soha semmiféle irányzatok vagy áramlatok. Ha ez esetleg kívülről nem így látszik, akkor az csak a véletlen. Sohasem gondolkoztam sorozatokban. Egész eddigi életművemet egyetlen sorozatnak tekintem, beleértve a köztéri munkáimat is. Ha valami közös van bennük, akkor az csupán az, hogy mind az enyémek. Nem dolgozom rutinnal. Úgy vélem, hogy a művészet halála a rutin. A munkáim címeit, amiket szükséges rossznak tartok, általában mindig utólag kényszerítem ki magamból. Éppen ezért senki se ragaszkodjon görcsösen a címekhez, hanem inkább a látványt engedje közel magához. Én végül kijelentem, hogy kortárs vagyok, ahogy más is, aki él és mozog, hogy ezzel a untig elcsépelt fogalommal éljek. De vajon korszerű is vagyok? Na, ez itt a fene nagy kérdés.
Attól függ, hogy mit értünk korszerűség alatt?
Hát ami korszerű, ami megfelel a jelenkornak.
De gondolom, ezek mind-mind megfelelnek, hiszen a fricskák ott vannak. A saját magunk elé állított görbetükrök is ott vannak. Ezek előtt, a munkák előtt.
Én azért ezt a kérdést mindig felteszem magamnak. Akkor is, amikor létrehozok egy munkát, és akkor is, amikor visszanézek egy munkára. Tehát elég bizonytalan vagyok. Ilyen születési hiba.
A rutint mondtad, hogy kerülöd. Meg egy csomó mindent, hogy bizonytalan vagy, hogy elemző vagy önmagaddal. Tudatos vagy ilyenkor, amikor alkotsz? Hogy lehet ennyire tudatosan is alkotni, és nem csak a belülről jövő késztetésre hallgatni?
Én csak a belülről jövő késztetésre hallgatok. Ezért mondom, hogy nem tervezek meg semmi olyant, ami logikusan következik folyamatában. Ami jön, ami eszembe jut, azt készítem el. Ha véletlenül egy-két ötlet vetélkedik egymással a fejemben, akkor nem tudom pontosan előre, hogy melyiket fogom elkészíteni. Aztán ráébredek, hogy az egyik az talán egy kicsit hangsúlyosabb, mint a másik, és akkor azt kezdem el. Tehát abszolút semmiféle ilyen tudatos, logikus folyamatot nem szoktam közölni. Nincs értelme, legalábbis szerintem nincs értelme ennek. Csinálom, ahogy jön.
A rutinszerűséget hogy kell elkerülni vajon?
Én nem kell elkerüljem, nem is tudnék rutinnal dolgozni. Mindig, amikor kezdek egy munkát, úgy érzem, hogy akkor kezdem a pályát, a szakmát. Én nem úgy vagyok, hogy portrét mintázok, hát a szemet az csak úgy, mert ugye már nagyon sok szemet mintáztam, vagy órot, vagy portrét. Én azt mindig úgy kezdem stresszel, mintha most kezdeném az első. Aztán belejövök, de az sem rutin. Meg kell kínlódjak.
Sem a redőkben, sem a köztéri alkotások csizmaszárában, vagy palástjában nincsen semmilyen hasonló mozdulat az előzőekhez?
Kívülről nézve lehet, hogy van, de az én munkámat mindig az diktálja, hogy mit csinálok. Hát itt most, hogyha példának hoztad ezeket a reverendákat, vagy a hosszú redőzött ruhákat, ezek maguknak követelik ezt a formát. De ha megnézed, egyiknek se ugyanolyan, mint a másiknak. A másik dolog pedig, akármelyik redőzetet nézed, most a papok vagy a püspökök tekintetében, egyik sem olyan, mint a valóságban. Tehát ha összehasonlítanád a valósággal, hogyha kiállna egy püspök a reverendával, és megnéznéd annak a redőit és az én munkámnak a redőit, akkor nem olyan. Le kell sommásítani. Ha úgy csinálnám, ahogy ott van, az naturalisztikus és erőtlen lenne. Tehát lényegíteni kell a redőzeket, meg kell komponálni.
Nagyon-nagyon-nagyon sok köztéri alkotásod van. Egyházi személyiségek, elöljárók, a kultúránknak a nagyjai itt vannak. Ráéreztél annak az ízére, hogy hogyan kell őket megformálni? Tehát mindig együtt tudtál gondolkodni a megrendelővel ilyen szempontból? Vagy hogyan tudtál ebben egyéni lenni?
Mindig a jelenlegi téma dönti el, hogy mit csináljak, hogy hogy csináljam. Sosem úgy gondolom, hogy most megcsináltam a Por Vilmosnak az egész alakos portréját, és akkor jön Márton Áron püspök, hát ott könnyű lesz, mert redő, ugyanolyan reverenda. Nem, ez nem így megy. Úgy vagyok vele, hogy fel kell nőjek. Kétféle dolog van. Van olyan eset, amikor egy olyan megbízást kapok, olyan szeméről, akiről nem maradt semmiféle képi anyag. Azt ki kell találni. Na most hogy kell kitalálni? Úgyhogy mindent össze kell olvasni, ami róla szól, és át kell szűrjed magadba, hogy azok közül, amiket olvastál, mi a leglényegesebb. És akkor meg kell álmodni, hogy ez kivetülve, hogy néz ki fizikai mi voltában. Arckifejezésben, taglejtésben, mindenféle szempontból.
Hány éves korodban melyik volt az első köztéri alkotásod?
Az első köztéri alkotásom egy kényszer munka volt, amikor Szovátán 90-ben, ugye a változáskor, Jásból egy diákcsoport turistaként látogatott Szovátára, berúgtak, és ott Ott volt egy Bölcsescu szobor a parkban, Szovátán, és ledöntötték. Miért döntötték le? Hogy a szovátai magyarság nyakába varják, hogy Bölcsescut ledöntötték. Tehát a magyarok. Na most én éppen akkor, abban az időben Budapesten Kákonyi Csillával kiállítottunk. És mikor hazajöttem, akkor kész tények elé állítottak, hogy én restauráljam azt a szobrot. Viszont az egy beton szobor volt, nem lehetett restaurálni, mert teljesen az arca tönkre volt menve, és a cement, a beton nem köt össze. Akkor azt mondták, hogy akkor csinálják egy újat. Így született meg az első köztéri portré mellszobrom.
Azért is kérdem, mert mondod, hogy fel kellett nőni ehhez. És melyik volt akkor az első valóban egyéni, saját szobor?
Petőfi. Miután elkészült a Bölcsescu, az emberek megjegyezték, hogy mi az, hogy van ott egy Bölcsescu, és nincsen Petőfi, mert tudták, hogy 48-as ez is, az is. Úgy készült el a Petőfi szobrom. Én a Daguerrotti portréból indultam ki. Tehát nem akartam egy nyalka legényt, ugye, hogy az idealizált képeken látható, festményeken, rajzokon. Én a Daguerrotipet vettem alapul, és azt a makrancos, kemény, összeférhetetlen embert, fiatal embert próbáltam megjeleníteni.
És azután nagyon-nagyon sok következett. Kényelmesen érezted magad, amikor ezeket a régi nagy embereket kellett valahogyan a saját szűrődön visszaadnod a társadalomnak?
Nem volt semmi kényelmetlen, kivéve egy dolog. Időpont, a határidő. Tehát a köztéri szobroknak az a hátránya, hogy van egy határidő, amit be kellene tartani. A megrendelő az mindig azt hiszi, hogy kimondja a megrendelést, és holnap után lehet avatni a szobrot. A flekken be van pátszolva az avatásra, a népek össze vannak gyűlve, a buli el van kezdődve, akkor a szobrot is kell avatni. Hát ez nem így van. Egy köztéri szobromot készítettem el csupán határidőre, a többit mindig kinyújtottam. Úgy sem volt, mit csináljanak, meg kellett várják.
Mi volt az, ami különösen kedves számodra a köztéri alkotásokban? Tehát hogy érzed magad közben, miközben csinálod őket? Faragod őket, vagy formázod őket, hiszen először a forma alakul?
Óriási kihívás, óriási gyakorlat kell. Nem rutin, gyakorlat kell ahhoz, hogy egy köztéri szobrot teljesen megcsináljunk. Elsősorban tudni kell azt, hogy hova készül, milyen térben, mekkora az a tér. Arra kell vigyázni, hogy arányos legyen a szobor a térrel. Nehogy úgy tűnjön, mintha kinőtte volna a szobor a teret, vagy pedig úgy, hogy bele kell nőjön a szobor a térbe. Ez az első dolog. Tehát amikor megnézem a teret, akkor kiszámítom, hogy mekkora kell legyen oda egy szobor. 1 méter 60, 2 méter 40, 3 méter, stb. Ezt ha eldöntöttem, akkor következik a vázlatkészítés, a tanulmány. Elkészítek egy vázlatot, hogy arányaiban, aglejtésében fogalmazzam meg azt, amit kell. A vázlat azért készül, hogy aztán a végleges munkát ne úgy csináljam, mint a vázlat. Tudnélik, egy kicsi szobornak van egy bizonyos arányrendszere. A nagy szobornak teljesen más. A kiindulásnak kell a vázlat, hogy mozdul, mit csinál. És akkor teljesen minden megváltozik az egész arányrendszer, amikor felnagyítom a végleges méretbe. Így összeadva nagyon bonyolult feladat elé állítanak, de ugyanúgy nagyon izgalmas. Én sosem rosszallottam azt, hogy a köztéri szobrot elvállaljam. Viszont a határidőt azt nem szerettem, azt legtöbbször nem tartottam be. Aztán az egy másik kérdés, hogy az ember a hibákat oda mintázza, vagy oda faragja. Nyugodjék, Gerge István barátom mindig azt mondta, hogy vigyázni kell a köztéri szobrokkal, mert ahányszor elmész mellette, mindig utánad nyúl, és visszahúz, hogy mit csináltál.
Utánad szoktak nyúlni? Van néhány, amelyik utánad nyúl?
Majdnem mindenik. Akkor vizsgázik a szobor, amikor kikerül a térbe. Akkor derül ki, hogy eltaláltad az arányt, vagy nem. Általában úgy sikerült, hogy eltaláltam. Nem, még nem történt meg úgy, hogy ilyen téren kudarcot vallottam volna. Aztán részletekben vannak hibák, amit csak az én titkom.
Mennyire lehet ilyenkor egyénieskedni, tehát, hogy a kézjegyeidet is azért valahogyan becsempészni, hogy egy picit más legyen azért, mint az a fotó. Jó, elmondtad, hogy hogyan kell megcsinálni meg a vonásokat, de hogy az az enyém legyen egy köztéri alkotással, ezt hogy kell megcsinálni?
Minden porcikájában az enyém kell legyen. Tehát nem lehet az, hogy megrendelő azt mondja, hogy én szeretném, ha így csinálná, akkor el se vállalom. Nem arról van szó, hogy nem kell betartani a megmintázandó személynek az egyéniségét, tehát ő kell legyen, de az én olvasatomban.
Na most ezek valóban személyiségeink, kultúránk részei, ezek, akik általad a köztereken állnak. Ott vannak a kis plasztikáid, amelyek jó kedvedben, meg mosolygósan, meg élcelődő kedvedben születnek minden bizonnyal. Azok közül el tudsz képzelni köztéren néhányat?
Nem. Azért, mert az úgy van tervezve kisméretre. Azt, ha felnagyítjuk, akkor nevetséges. Az kis szobornak van megálmodva. Azt nem szabad nagyban megcsinálni. Az egy más kérdés, hogy átköltöm a téma szempontjából, átköltöm arányrendszerében, hogy egy köztérbe kerüljön. Akkor igen. De különben, hogy most vegyek akár melyiket innen, ami most ki van állítva, felnagyítsam 2 méteresbe, ez nevetséges lenne. Megvan a kis szobornak is a maga törvényszerűsége, és akkor az be kell tartani.
Ez a sajátos bocskai humor elképzelhető valahol köztéren azért, szerinted ma?
Persze, persze. Bár nem szoktak megbízást adni személyiséggel kapcsolatban, ami humoros dolog legyen, de viszont lehet allegorikus szobrot készíteni köztérre, amiben humor lehet. Például most van egy, már el is készítettem, Szovátán készül egy kulturális park, és oda megbíztak egy kút figurával. Itt egy vázlat ki is van állítva, hogyha bejössz az ajtón. Egy ülő figura, ilyen vízköpő figura lesz. Na most azt mégleges méretben, szinte 2-szeres életnagyságban mintáztam meg, csak még ott van az öntőnél, mert még el kell készüljön a park. Részleteiben egy kicsi humor az lesz, hogy a száján és a két mellén köpi a vizet. Innen fog csorogni a víz.
Vajon ő hogy fog utánad nyúlni majd, mikor elmész mellette ez a női figura?
Tudom előre, mert én elkészítettem, de ott vizsgázik le, mikor kitesszük a végleges helyére.
Imádod egyébként ezeket a kerek, női, telt idomokat. Ez egy női ideál, vagy adja a forma, hogy ezt az alakot formázzad nőben?
Ha visszatekintünk az őskor művészetébe, a Willendorfi Vénusz, vagy az ő testvéreihez, akkor már az ősember tudat alatt ezeket a gömbölyű formákat követte, egyrészt a termékenység szempontjából, a földanya típus. Na most ez egy ilyen pozitív kisugárzással bír, egy egészséges, egy ilyen pozitív képpen hat a nézőre. Egyrészt ezért, másrészt pedig a formavilág az izgalmasabb így. Én azért csináltam olyant is, amelyik nem annyira gömbölyű, de általában a munkáim inkább ezt mondják el.
Szokott-e ilyenkor ütközni, mikor ezeket a női figuráidat formázod, a mondani való azért az erotikával is? Mert azért ezek erotikusak is, ezek a női figurák, de ugyanakkor nem viheti el az erotika a témát, tehát a lényeg is meg kell, hogy maradjon.
Természetes, hogy erotikus van benne, de nem pornográf. Az erotika az a kezdetétől ott van, a keresztény kultúrában is ott van, csak ugye másképp magyarázzák. Az erotika az annyira hozzatartozik az emberiséghez, hogy azt nem lehet nélkülözni, és nem is kell. A prüdéria az egy hibás beállítottság. Hirtelen Aristide Maillol vagy Rodin jut eszembe, hol világosan látszik az erotika, de nem megy túl egy határon, tehát még kellemessé teszi a látványt. De viszont a mondani valót is kifejezi az erotika mellett. Az erotika csak fűszerezi a dolgot.
Mondtad az imént, hogy van, amikor több terv is él benned, aztán valamelyik győzedelmeskedik és elsőnek kikerül. Hogy érlelődnek ezek? Hogy akad be az ötlet?
Az ember bizonyos körülmények között él. Különböző hatások vannak, amiket le kell reagálni, ha akarod, ha nem. Vannak időszakok, amikor valami észreveszek a környezetemben, és nem is gondolok arra, hogy abból szobor lesz. Az idő telik, és egyszer csak megjelenik a belsőmben az, amit valamikor láttam, és eltemettem magamban. Az feltör, és megfogalmazódik, mint ötlet. De ez még nem minden, hanem formát kell öltsön. Na most ennek az ötletnek kell formát keresni, találni. Ezt készítem a vázlatba. Én nem rajzolom le a szobrot. 2-3 vonalban lejegyzem, hogy ne felejtsem el. De az, hogy én előre megrajzoljak egy szobrot, hát az nevetségesnek tartom, mert nincs értelme. A rajz az kétdimenziós. Szélesség, magasság. A szobornak 360 nézete van. Na most hiába rajzolom én egy nézetből a szobrot, mikor egy másik nézetből nézem a szobrot, akkor nem biztos, hogy az jó. Ezért egyenesen agyagba csinálok egy vázlatot, és ott születik meg a körszobor. Attól körszobor, hogy körbe lehet járni, és a hátának is van nézete. Tehát nem úgy van, hogy ez a frontális rész, és akkor többi nem érdekes. Minden oldalról érdekes kell legyen, de van egy főnézete, és ha akarod, hanem mindig van egy főnézete. De az nem azt jelenti, hogy a többi nézet az mellékes, az elhanyagolható.
Milyen hosszas ez a folyamat? Van tépelődés, hogy jól tudom-e kifejezni? Kifejezem-e azt egyáltalán, amit szeretnék? Üte, hol üt, hol szúr, hol vág ez a szobor?
Addig csinálom, amíg valamilyen százalékba elérem azt, amit akarok. Sose érem el 100%-ba, tudnélik a képzelet az határtalan, de a megvalósítás nagyon szűk határok közé szorul. Így aztán vannak esetek, amikor megsemmisítem, mert nem lett az, amit szeretnék. Addig készül, amíg úgy érzem, hogy ember elé való. Kimerem tenni. Elsősorban nekem kell tetszedjen, hiába mondja valaki, hogy de jó az a szobor, milyen jól megcsináltad, úgyis az én döntésem a lényeges. Tehát akkor teszem ki emberek elé, ha egy bizonyos fokig elérem azt, amit akarok.
Mik a buktatói vajon? Hogy érzed, hogy nem sikerült a kifejezés?
Nem az sugározza, amit elképzeltél. És ha fene-fené teszik, akkor se éred el. És akkor félreteszed. De van eset, hogy félreteszed, és 3 év múlva visszajön. És akkor siker. Ellelődik.
És apropó történetiség azért, én kicsit itt leragadnák ennél, hiszen hihetetlen történetek vannak olykor ezekben a szobrokban. Te mesélsz a himnuszt éneklő fiúk, vagy a színházi függönynél fordítva kiforduló figurák. Kell-e küszködnöd azzal, hogy ebben a kicsi térben, amit keretként szabsz magadnak ilyenkor, az a történet mozogjon?
Ebben áll a kínlódás, mert meg kell szenvedni. Mindig stresszem van, mikor elkezdek egy munkát. Inkább takarítom a műtermet, forgulódok minden, gyomoridegen van, hogy na most. És akkor, amikor elkezdem, akkor nem megy. De az nem azt jelenti, hogy gördülékenyen. Sokat kell küszködni, hogy formailag és kifejezésében elérd azt, amit követsz. Meg kell szenvedni.
Ilyenkor az orientatív címek, amiket adsz, azok valóban abban segítenek, hogy ugyanott kapizsgáljon a néző, ahol te?
Én az előbb, ahogy mondtam, címeket utólag szoktam adni. Miért? Azért, mert amikor én elkezdek egy munkát, nekem eszembe se jut, hogy mi lesz a címe. Nekem van egy elképzelésem egy valamilyen dologról. Megfogalmazom formailag, kifejezésileg, de még nem tudom, hogy mi lesz a címe. De hogyha kész van, és nagyjából elérem azt, amit akarok, akkor ki kell találjak neki egy címet. Rá kell húzzak egy címet, ami szinkronban van nagyjából azzal, ami létrejött. Tehát utólag fogalmazom meg, hogy mit csinál.
De viszont az ötlet, az csak az eredeti marad, tehát ezt is egyeztetni kell, nem?
Persze, az ötlet az igen. Az ötlet, hát ötlet nélkül nem lehet hozzáfogni. Vannak festők, akik úgy fognak hozzá az üres vászonhoz, hogy azt se tudja, mit fog csinálni. És akkor meghúzza az első vonalat, akkor már tudja, megy tovább. Na hát ezt a ugrászatban nem lehet. Az ötlet az megvan, és annak az ötletnek az alapján indítom el a munkát. És aztán, hogyha mondom, elérem azt, amit nagyjából akarok, akkor keresek, kikényszerítek magamból egy címet. Volt olyan szobrom, hogyha már harmadik címe van, mert mindig eszembe jut, hogy ez jobb lenne ez a cím. A cím erre való, és szükséges rossz. Tudnélik, arról van szó, hogy bemegy egy ember egy kiállításra, ott van egy munka, és meg se nézi, odafut, a címet elolvassa. Befolyásolja a cím. Ahelyett, hogy megnézni, hogy mit mond neki a kép, azután nézi meg, hogy vajon azt mondja-e, amit ott elolvas.
Az nem baj, ha mást mond a kép?
Nem. Hogyha egy kép megragadja a nézőt, akkor olyan mindegy, hogy mi a címe. A lényeg az, hogy nem tudsz elmenni mellette, vissza kell gyere.
Mikor dől el az, hogy bronzba készül-e, vagy agyagba az, amit megálmodsz?
Kezdetben. Az ötlet születésekor már tudod, hogy milyen anyagba képzeled el. Másképp nem lehet. Másképpen fából vaskarika lesz. Ha nem úgy kezded el, hogy az anyagot tudod, a formákat az szerint kell megdolgozni. Bronznak másképpen kell, a kőnek másképpen, a fának megint másképpen, és így tovább. Muszáj tudni, hogy milyen anyagban lesz végleg.
Amikor agyagban készülnek a figuráid, még ott is azért egy kicsit játszadozol magával az anyaggal is. Sőt, nagyon-nagyon sokszor van ez a repedezett hatás, amit kidolgozol, vagy a túlzottan sima és egészen mást közöl tulajdonképpen a nézővel. Ez menet közben esztétikailag játszadozás, vagy nem? Ez is azért ott van valahol hátul.
Úgy fogsz hozzá, hogy ilyen lesz a felület, vagy olyan. Mert ha nem, akkor technikailag nem tudod megoldani. Például nekem vannak ezek a repedezett formáim, ezeket belülről mintázom. Tehát nem úgy hagyományosan, hogy rakom fel az agyagot kívül, tovább, hanem összehajtok egy képlékeny lemezt agyagból, benyúlok, s onnan nyomom ki a részleteket. És úgy reped, ahogy én akarom. Én irányítom a repedést.
Ugye vannak itt 70-es, 80-as éveket említettél, olyan szobor, ami nem tudom, hogy akkor hogyan lett kiállítva, és ki lehetette állítani, vagy ez akkor a műteremnek készült, ezt mindjárt elmondod. Itt az elfeledett költőnél például.
Hát itt tudatosan csináltam úgy, én nem azt követtem, hogy vajon kiállíthatom-e, vagy nem. De ezt kiállítottam első perctől. Nekem volt olyan munkám, amit a diplomamunkámnak az egyik darabja, a Nero, amit Ceausescu-ról mintáztam. Ilyen 50 centisbe. A vizsgáltató bizottság nem vett észre semmit. Legalábbis nem mondták el, hogy ők látják, hogy ki. Jóvá hagyták, de viszont Vásárhelyen az első kiállításomon nem engedték, hogy kiállítsam. A másodikon kiállítottam. Ilyen rapszodikus. Nem érdekel engem, hogy vajon ki fogják-e állítani. Én a magam kedvére csinálom a munkákat. Nem az, hogy én most csinálok egy munkát, mert jön egy kiállítás. Semmi közöm hozzá. Ha kész van, és úgy érzem, akkor beviszem, és kiállítom. Összesen életemben ez a harmadik egyéni kiállításom 55 év alatt. Nekem nem fontos, hogy 100 kiállításom legyen. Persze közös kiállításom volt.
Ilyen, miért nem volt fontos?
Nem láttam értelmét. Én magam gyönyörűségére megcsináltam, és aztán, ha összegyűlt egy anyag, akkor kiállítottam. Mint ahogy most is. Az első egyéni kiállításom az Gyergyóban volt, 83, ahol csak én állítottam ki. A második az Budapesten volt, a Forrás Galériában, 2016-ban, és ez a harmadik.
És ott volt a Szovátai egy hónappal ezelőtt.
Na jó, hát az ugyanez az anyag. És Udvarhelyen is ott lesz, hát most nem fogom azt mondani, hogy három kiállításom.
Csak azért is kérdeztem ezt, hogy veszed észre magadon? Merészebbé váltál az évtizedek alatt kifejezésben, akár tartalmi gondolati, akár formai megoldásokban? Vagy a tapasztalat volt az, ami merészebbé tett, vagy a kor?
Én nem kellett merészebb legyek, mert én kezdettől nem dicsekvésből, de merész voltam, bármilyen témát feldolgoztam. Hogy aztán érlelődtem formailag, az egy másik kérdés, a természetes. Ahogy az idő telik, úgy mind jobban érlelődik az ember technikában is, és formailag is, és eszmeileg is.
Van itt pont a hátunk mögött egy dombormű, nem sorozat, mert a sorozatokat nem sorozat. Készítesz, de ez, akár ez az is lehet.
Ez egy triptikon.
És ez fa.
Fa.
Fát nagyon-nagyon keveset láttunk tőled.
Azért volt fából kevesebb, mert amíg én tanítottam, annyira lekötött az időmet az a 40 év, és a faragás az nagyon időigényes. Ezért a kőfaragás is és a fafaragás is háttérbe szorult, mert a többieket azt időben hamarabb elkészítettem. De aztán, ahogy nyugalomba vonultam, úgy elkezdtem, mert én szerettem, mert a diplomunkám egyik darabja fából volt.
Mennyiben más a kifejezés fában? Mi az, amit kíván a fa?
A fa azt kívánja, hogy betartsad a törvényszerűségeit. Nem szabad fából vaskarikát csinálni. Tehát a fának a formavilágát nem szabad úgy felfogni, mint egy bronz szobornak, vagy egy kerámiának, vagy egy bármi egyéb anya, vagy kőnek. A fának kell követni, hogy mit igényel. Nem azt jelenti, hogy ő mondja meg, hogy én mit csináljak, de én be kell tartsam azt, amit ő megkövetel anyagszerűsége tekintetében magának. Ha ezt nem tartod be, akkor megbuktál.
Most elkezdtél ismét inkább fában dolgozni, vajon?
Nem inkább, hanem is. Amilyen ötletem jön. Én nem tervezem meg, nem dolgozom tervgazdálkodásban valamikor. Ami jön, azt csinál. Ha fába jön az ötlet, azt csinál.
A fricskák, amiket szoktál társítani most a kereszt útjára, nyilván ez nem érvényes, de például az alvó múzsa, vagy akármelyik szinte, amit itt, ha körbenézünk, megtalálunk. Mennyire direkt, mennyire figyelsz arra, hogy értse meg a néző, vagy neked legyen érthető?
Igyekszem arra, hogy úgy fogalmazzam meg, hogy ne csak én értsem. A néző is valami olyasmit érezzen belőle, amiért készült. Na most, ha ezt nem találom el, nincs szinkronban, attól én még nem omlok össze, mert attól még az a szobor, az valamit kifejez, és lehet, hogy a néző is fogja élvezni. Hogy aztán pont a hajszára azt, amit én képzelem, az egy másik kérdés. De elég az, hogyha elmegy, visszatér, mert valamit talál. Az előbb említetted azt a két munkát. Ez az életnek a lekicsinyített egy keretbe foglalása. Erről szól az élet, és arról. Találtam egy címet is neki, ugye kitekintés. Hát groteszk, ugye, mert kitekintek. Hát nem tudnak kitekinteni, mert a függöny előtt. Tehát az élet arról szól, hogy van egy réteg, akik azt hiszik, hogy mindent látnak, és csak a függönyig látnak. De nyugodtan ülnek, nem izgatják magukat.
Látod, itt van a különböző értelmezésmód, mert én ezt összevontam a színpaddal, az élet színpadával.
Az egész élet egy nagy színpad, diszputa. Hát tudjuk, mit jelent a diszputa. Nagyon fennrengzős és nagyon fontos diskurzus. Na, itt az folyik benne, hogy miket mutatnak magukból, az elárulja, hogy milyen fontos beszélgetés folyik benne. Tehát ez is egy groteszk. Na, ezek a tipikus groteszk munkáim.
Érdekes, hogy ezekben a kis plasztikáidban mindig a test formák azok, amik közölnek, amikkel a humor és az iróniát közvetít.
Mi egyébben közöljem? Hát azzal kell közöljem, amit tárgynak veszek, amit a kifejezés tárgyának. Mit például a női alakok ott, a férfi alakok, ahogy mondják, hogy pars pro toto, esztétikában. Rész az egészből, vagy színek dolgja az irodalomból. A sokaságból azt domborodik ki, ami lényegnek tartasz. Tehát van egy csomó elem, és abból kiemelsz valamit.
Szereted az emberi testet formázni, és domborítgatni?
Belelem örömömet. Persze van egy-két elvont munka is, főleg a köztérieknél. Persze azok megbízásból, de az én ízlésem szerint. Vagy jóvá hagyják azt, ahogy én, vagy akkor nem készítem, akkor visszautasítom.
Itt vannak a töredezett, repedezett agyagszobrok, ez a legfrissebb a Kurbénak.
Ez a legutolsó, igen.
Emlék tulajdonképpen. Újra gondolás ez?
Végül is engem nagyon meghatott, ahogy megjeleníti, tudod.
A Világ eredete című munkáról van szó.
Persze.
Kurbénak egy újragondolása, mondjuk el a hallgatónak.
Kurbénak a festményéről van szó. Ez azzal hatott meg, hogy úgy megfestette azt, amit megfestett, hogy az élőnél is tökéletesebb. Na most ez annyira megihletett, hogy muszáj volt megcsinálni.
Nos, itt a határok hol voltak? Ugye ez egy női nemi szervről van szó, igen, mint a világ eredete. Minden onnan ered tulajdonképpen. Kurbé egyféleképpen képzelte el, te másféleképpen. Na itt hogy csináltad, hogy ennyire finoman erotikus maradjon?
Én szoborba képzeltem. Persze ez egy kétdimenziós szobor, nem körbejárható. Azért tettem keretbe, hogy emlékeztessen Kurbénak a festményére, de maga a figura is emlékeztet, aki ismeri Kurbénak a festményét. És ezért készítettem, mert én azt már rég megláttam, ugye voltam a Dorszéba, már akkor meghatott, de mostanáig érlelődött, hogy hogy csináljam meg. És aztán végül is egy ilyen forma világot találtam, hogy ez egy kerámia, ez kiégetett anyag, és arra is kellett vigyázni, hogy ne legyen olyan piros, mint az. Mert Kurbénak a festményén is egy visszafogott igazi női bőrszín van. Na most én afelé kellett törekedjek, hogy ne legyen olyan, mint a olajba kisütötték volna. És ezt technikailag egy zárt térbe kell égetni, és akkor nem lesz vörös, mert a füst visszaszívódik. És ez pedig a drapéria, az ugyanúgy készül, egy ilyen agyaglaskát kinyújtok, és azt fel. Úgy, ahogy a Savonarolánál is van, még a elfeledett költőnél is. Egy lepedőt nyújtok agyagból, és akkor azzal felöltöztetem.
Te még ennyi évtized után kísérletezel? Van még szükséged arra, hogy próbálkozzál anyaggal, technikával, megoldásokkal, megvalósítási módokkal?
Mindig kell kísérletezni, mert ha egy ötlet eszedbe jut, akkor annak meg kell találjad a technikai megoldását. És akkor az embernek eszébe jut ilyen, olyan, és kipróbálja. Ebből áll a kísérletezés. Én különféle ilyen műanyagokban nem kísérletezem, nem érdekel. Tehát annyira rideg és távol áll tőlem, hogy én a három klasszikus anyagba gondolkodom. Fa, kő és bronz, és a kerámia. Ez a legősibb anyag, persze.
Meg tudsz még lepődni, hogy hogyan reagál az anyag?
Mindig meg kell lepődni, meglepődik, mert az anyag uralkodik az alkotó fölött. Az alkotó, ha nem tartja be az anyagnak a követelményeit, akkor megbukik. Általában jönnek olyan eredmények, amik meglepőek, amire nem számítottál, de ki tudod használni.
Most hány téma dolgozik benned jelenleg?
Én nem számoltam. Több is, csak sorba kell állítsam.